Kínában jelentősen nőtt az urbanizáció mértéke, és jelentősen gazdagodott a lakosság. A magasabb fizetések viszont azt is jelentik, hogy nagyobb a gyártási költség. Emiatt az utóbbi időszakban több dél-kelet-ázsiai versenytársa akadt, akik egyébként megbízásokat cipkáztak el. Hosszabb távon már rendkívül erős a külföldi befektetők szemében egyébként a politikai kockázat. Folytatjuk a Szitás Lóránttal, az XTB szakértőjével készített beszélgetést. Elsőként az amerikai technológiai cégek kínai piacról való távozásáról kérdeztem.
Az biztos, hogy amerikai cég gyakorlatilag már nincs Kínában. Az utolsó talán a Twitter volt, amely úgy tűnik, hogy feladta, és a szabályozásoknak már nem próbál meg eleget tenni, ott hagyja a piacot, de a Facebook vagy a Google már korábban elérhetetlennek bizonyult ebben a régióban. A kínai cégek azt gondolná az ember, hogy átveszik akkor ezt a területet, de valamiért Xi Jinping ezt nem annyira szeretné?
Igen, így van. Nem akartam kiemlíteni a nevét, de köszönöm, hogy te ezzel megküzdöttél. Hát igen, így van. Tehát itt ennek két része van, egy pozitív és egy negatív része. A pozitív része az, hogy Kína ugye nem engedi a nagy nyugati vállalatokat, mondjuk Facebook, Google vállalkozni a saját országában. Ez a hazai vállalatoknak szerintem egy nagyon jó lépés, és ugye vannak például a kínai Google, az a Baidu, aztán ugye az Alibaba, JD, tehát ezek ugye mind lényegében hasonló vállalatok, mind a Facebook vagy a Google, úgyhogy ez egy mindenféleképpen egy pozitívum. Na és itt jön az a kapitalizáció lépcsőfoka, ahol azt mondták, hogy itt elég volt, hiszen ezek a tech óriások ugye nagyon sok adatot gyűjtenek be az emberektől. Tehát tényleg majdnem mindent tudnak róluk, ugyanúgy a Facebook is, meg a Google is, és ez egy ilyen államnak, mint Kína.
Hatalmi betétás.
Pontosan, tehát inkább irigykednek ezekre a vállalatokra, hogy a vállalatok az emberekről többet tudnak, mint az állam. És ugye ez egy ilyen félkommunista országban, ez hatalmas nagy probléma, és ugye ennek köszönhetően is lényegében korlátozásokat hoztak a nagy tech óriásokra. Ha veszünk egy példát, mondjuk az Alibaba, ugye erről nagyon sokat lehetett olvasni, hogy lényegében Jack Ma, az Alibaba vezérigazgatója, zálogháznak minősítette a kínai pénzügyi piacot, és a semmiből Jack Ma eltűnt két hétre. Tehát két hétig senki sem tudott róla semmit, és aztán ugye két és fél után megjelent semmi baja. Tehát több mint valószínű, hogy itt ugye valamilyen lépések voltak, hogy így te lényegében nem beszélhetsz a
Elbeszélgettek vele
pontosan, a piros szőnyegre ugye felhozták őt bizonyára, és itt például olyan korlátozásokat hoztak, ami most kitérünk ugye kicsit a szakmai dolgokra is. Vegyük ugye azt a tényt, egy ilyen példát, hogy az Alibabán veszünk egy könyvet, legyen ez a Gondolkodj és gazdagodj könyv, más is megveszi ezt a könyvet, viszont vesz hozzá még, nem tudom, egy Gyűrűkora trilógiát. És az az ember, aki csak azt a Gondolkodj és gazdagodj könyvet szerette volna megvenni, lényegében a platform oda tette hozzá, hogy a Gyűrűkora is ott van, és akkor ugye több ember is azt még megvette ehhez a könyvhöz. Ez a lényegében a szuggesztió. És ugye így aztán lényegében szugerálták az emberekbe azt a másik terméket is megvegyék. Például a kokáért Amazon így építette fel az impériumát.
De ez a kínai technológiai óriásoknál ez az államnak a szemét szúrja, az ilyen jellegű plusz marketing? Vagy plusz eladás?
Így van, ez az egyik dolog, és a másik dolog az, hogy lényegében már kicsit túl nőtték a technológiai vállalatok, a magyarán a kínai kormányt, és ugye ez nem tetszett neki. A második ilyen hatalmas nagy technológiai vállalat a Tencent Holdings, ahol ugye több videójátékokat is gyártanak, és lényegében az állam itt is hozott egy hatályt, hogy a 18 év alatti személyeknek korlátozni fogja a játszás lényegében, és itt ugye már 50 ilyen korlátozást hozott, ami egy hatalmas nagy szám, és természetesen ez lehet más ágazatokban is úgy, hogy itt is lényegében a tech óriások ezért zuhantak, és láthatjuk most, hogy most egy szép korrekcióba is van. Ennek ugye megint csak két oldala van, ami a befektetést illeti.
Hogy ilyen hatalmas nagy közhelyek, hogy a fák nem nőnek az égig, az látszott Kína esetében is, az Evergrande sztorinál, ahol a kínai befektető, ingatlan befektető óriás jó nagy bajban van, aztán hogy kikászálódik-e belőle, az más kérdés. Nem is ezt hoznám fel példaként, mert ez majd eldől, hogy mi lesz ezzel a céggel, hanem azt, hogy Kínával kapcsolatban ott is leszámolhatunk a nagy toposzokkal, hogy a világ legnépesebb országa is csak többen lakhatják majd, mert lehet arról hallani, hogy most már komoly demográfiai problémák is elkezdtek az országban előjönni a korábbi egyke politika miatt, és hát lassul legalábbis a népesség növekedés, sőt vannak olyan korosztályok, ahol igencsak alacsony a populáció szám, ami ugye az újabb munkába állásnál jelenthet problémát, nyugdíjrendszerben jelenthet problémát, amit vélhetően előbb-utóbb ott is majd kialakítanak. Szóval mennyire komoly probléma a demográfia Kínában?
Hát azt hiszem, hogy az egész bolygón talán a legnagyobb probléma ott van, ami a demográfiát illeti. Ez egy olyan probléma, ami ugye nem a befektetés szempontjából nem egy ilyen 5 éves probléma, hanem inkább egy ilyen 10 éves történet, hiszen ahogy említetted, az egyke politika a 80-as körülbelül a 80-as években jött be. Ugye az 1970-ben körülbelül ilyen átlagos családnál körülbelül 5-6 gyerek volt. És ugye a 80-as években behozták ezt az egyke politikát, ami hatalmas csapást mért ugye a demográfiai történetre. Aztán próbálták korrigálni 2017-18-on, most nem tudom pontosan, hogy ugye 2 gyerek lehet egy átlagos családnál, ez nem hozott akkora nagy segítséget, úgyhogy itt pontosan, hogy te is említetted, nagy probléma lehet abban a szempontból, hogy most kicsit ugye durva leszek, hogy lényegében az idősek ugye nem annyira gazdasághoz nem viszonyulnak hozzá, inkább ugye ezt a 20-tól 50 éves korig teszik meg, és tehát ha nem lesz az a csoport, aki ugye dolgozzon az öregekre magyarán, akkor ott ugye ez hosszú távon nagyon nagy probléma lehet, hogy ez Magyarországon is így volt, viszont itt ugye vélem szerint a családtámogatások azért nagy segítséget hozott ennek érdekében.
Hát mondjuk majd azt meglátjuk, hogy Magyarországon ez ügyben mi fog történni, nyilván ez hosszabb távon derül ki, nem pár év alatt. Végezetül azt kérdezném még, hogy bemondtuk az előnyöket, hátrányokat, azért nyilván Kína még mindig nagyon erőteljes gazdaságilag, és bárki megirigyelhetné azt, hogy akár járványügyi szigorítások mellett, akár mondjuk egyébként teljes bezárkózás mellett, mert turista most nem mehet például Kínába se, egyébként egész Dél-Kelet-Ázsiában nem igazán, szóval hogy emellett is tud bővülni az ország. Vajon miért nem nyitnak pénzügyi vagy tőzsdei fronton? Ez is a kommunista berendezkedéssel magyarázható, vagy nem szeretnék, nagyon nem szeretnék, hogy a pénzügyi lapjaiba belelássanak a többiek?
Mindenféleképpen az államnak nagy befolyásoló tényezője van ez ügyben, és itt ugye láthattuk azt is, hogy a jelenlegi állam lényegében, amit említettem, azt a kapitalizációs lépcsőt, tehát ugye adott egy teret lényegében az állam ennek, hogy igen, elérünk egy bizonyos határt, és ott mintha megvágnánk ezt a növekedést. Itt kiemelném mindenféleképpen azt, hogy a GDP alakulása negyedévente az elmúlt 30 évben átlagban ilyen 7% körül mozgott. A nyugati országok csak álmodhatnak ilyen számról, tehát ott körülbelül ilyen 2-3% volt negyed évente, és ez természetesen emelkedik, ha levesszük mondjuk a COVID időszakot, akkor ugye egy nagyon szép emelkedő tendenciát láthatunk, úgyhogy itt hatalmas nagy potenciál van Kínában. Itt ugye az a probléma, amit lényegében meg is beszéltünk, hogy ezek a hátrányok és az, hogy az állam hogyan viszonyul hozzá. Meglátjuk, hogy a jövőbeli választások hogyan fognak kialakulni, hiszen hallható és tudható azt is, hogy a kínai elnöknek, kérek mondd ki a nevét,
Xi Jinpingnek,
komoly ellenfelei vannak. Úgyhogy ott, ha jönne egy ilyen változás, akkor megnyílhat az a kapu a nyugati vagy akár a külföldi pénzmennyiség beáramlásának, ami ugye nagyon nagy segítségben növelné a GDP-t, hiszen ha megnézzük azt, az árfolyam nyereség arányt mondjuk az S&P 500-ban és a Nasdaq-ban, hogy ez a 2 legnagyobb amerikai index, hogy milyen szinteken van és hol van a Shanghai index, akkor hát egy hatalmas ollót képzeljünk el. Tehát magyarán alulértékelt részvények vannak Kínában, és hatalmas egy potenciál van benne. Az ugye már egy individuális kérdés, hogy azokat a rizikókat a befektető hogyan fogja majd eliminálni.
Hát egyáltalán mondjuk tud-e vállalni bárki rizikót? Én úgy emlékszem, hogy talán Hongkongon keresztül lehet kínai részvényeket vásárolni, mondjuk egy magyar földi halandónak sokkal beljebb nem lehet menni. Ez igaz? Tehát, hogy Shanghai-ban még mindig nem lehet számlát nyitni magyarként, vagy európaiként.
Európaiként, igen, így van, tehát ott mi nem tudunk kínai részvényeket vásárolni, kivéve azokat, amelyek vagy a európai tőzsdén kereskednek, vagy pedig a New Yorki amerikai tőzsdéken lényegében. Tehát ott ugye vannak például az Alibaba, ő is ugye azt hiszem, hogy a New Yorki tőzsdén van, ezzel tudunk kereskedni. És itt van még egy érdekes pont, hogy több vállalat is most visszamondott az Egyesült Államok, például ilyen a TikTok, amelyet szintén egy hatalmas nagy kínai tech óriás, és nagyon nagy potenciál van benne, hiszen elég komolyan szétnőtte magát, és ugye itt láthatjuk azt, hogy több vállalatot is visszaszorított az Egyesült Államok, és itt van még egy probléma a kínai vállalatoknál. Az elmúlt 30 évben már kb. 40 vállalatot törölt ki az Egyesült Államok a Nasdaq vagy a New Yorki tőzsdéről.
De hogy ki kellett őket léptetni a tőzsdéről?
Igen, így van. Például a kokáért most a COVID alatt volt a Luckin Cafe. Ez egy kínai vállalat, amely lényegében lényegében hamisította a könyvelést. És erre ugye rájöttek, és azonnal lényegében kitörölték őt az amerikai tőzsdékről, és ez nem egy vállalat, hanem a múltban több vállalat is volt már így.
Ez a Luckin Café egyébként kávéval foglalkozott?
Igen, így van, ez egy kávé lánc volt, hasonló, mint a Starbucks lényegében, és ugye itt a Covid alatt természetesen hatalmas a problémákba kerültek, mert az összes ugye mindegyik ugye vállalkozás lényegében be kellett zárni a Covid miatt természetesen, és ugye hatalmas nagy problémákba ütköztek, próbálták eltitkolni, mint mondjuk a Barcard úgyis, ugye ott is volt ilyen hasonló történet, és magyarán meghamisították a könyvelést.
Hát én nem tudom, hogy Kínával kapcsolatban egyébként mi lesz majd, akár mondjuk az Evergrande sztorival, akár mondjuk környezetvédelemmel, demográfiával, vagy befektetési lehetőségekkel, témát az biztos, hogy fognak adni a következő időszakban is, az energiaárakon keresztül, meg aztán végképp. Szitás Lórántal, az XTB szakértőjével beszélgetünk. Köszönjük, hogy itt voltál, tedd meg máskor is, hogyha erre jársz, és jó kereskedést!
Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok!
Szitás Lóránttal beszélgetem, tehát most nézzük, hogy hogy áll az Evergrande részvény. 14,5%-kal megy felfelé, $4.11 a kínai tőzsdén, és a Shanghai Composite Ázsiában 3,1%-kal emelkedik, Hongkong pedig 1,1%-os pluszban.